Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Elkezdődik a műsor, azért mondom ezt, hogy a kollégák a kávészünetet abba hagyják, és szépen fáradjanak a munkahelyükre a mikrofonok elé.
Sírva könyörgöm,
például Mihálovics András.
A hangerőt például Kántor Endre tudja csak levenni, mert a Smici csak úgy tud híreket mondani, ha üvölt a fülébe a saját hangja.
Kérni.
Én nem vagyok ebben
az a klubban. Az Emil Lulles zenekart, hogy álljanak össze, és a Térerő című számnak egy változatát, a Hangerő című számot adják elő Mihálovics Andrásnak, hogy megnyugodjon.
Oké, 0630-as 6-os 980980, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is. A BKK és a Kerékpáros Klub miért nem kommunikál egymással, teszi fel a kérdést a hallgató, biztos vagyok benne, hogy kommunikálnak.
Hát erről beszéltünk már többször is, hogy abszolút dolgoznak együtt, különböző projekteken is, szakmai véleményt is kikér többször. Többek között a Kerékpáros Klubtól is a BKK szerintem. Ez működik.
Oké, a következő helyzet pedig az, hogy mesél a múlt rovatunkat indítsuk is el, mert megint egy ismeretlen ismerőssel fogunk beszélgetni, vagy arról egy ismeretlen ismerőssel, egy ismeretlen ismerősről. Na, csak kikeveredtem a mondatomból.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
Benne pedig a rovatgazda, Katona Csaba történész. Ő most éppen telefonon jelentkezik. Szevasz Csaba, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Azért mondtam az ismeretlen ismerőst, mert hogy talán a NER nyomda, mint fogalom, sokaknak mond valamit, de hogy kiről kapta a nevét, talán még Kner Izidor nevet felmerül, de Kner Imréjé talán kevesebbekben, de nagyon nagy és nagyon komoly nyomot hagyott ő a magyar könyvkiadásban lévén, hogy ő újította meg a műfajt, de nem akarom elvenni a kenyeredet, úgyhogy egy kicsit a Kner dinasztiát vegyük górcső alá.
Vegyük bizony annál is inkább, mert páratlan kulturális teljesítményt tudtak fölmutatni egyrészt Magyarországon, de másfelől még az Egyesült Államokban is, ami talán még kevésbé ismert. És ugye azért esett a választásunk ma Kner Imrére, mert Domán 1890. február 3-án született, tehát tegnap volt az évfordulója a születésének. És valóban, ahogy mondod, fel tudott nőni az édesapjához, egy egészen kiemelkedő teljesítményt tudott nyújtani a magyar tipográfiában, nyomdászatban, könyvművészetben, és ki tudja, hogy milyen teljesítményt tudott volna még nyújtani, ha Mauthausenben az életét nem veszti valamikor 1944. májusában. És ezzel, ugye amikor Szervant arról beszéltünk nem olyan rég, akkor már is visszautolhatunk arról, hogy sajnos Kner Imre is úgy fejezte be az életét rendkívül méltatlan embertelen körülmények között, ahogy ez normális esetben nem történhetett volna meg. Nézzük először a család történetét. Kezdjük ott, hogy egy zsidó származású családról beszélünk. Alapvetően egy Kner Sámuel volt az, aki elindította a családot úgy abba az irányba, hogy ismerté váljanak, de tegyük rögtön hozzá, hogy vándorkönyvkötő családból származtak a Knerek. És aki aztán föltette a Knereket úgymond a magyar nyomdászat térképére, az Kner Izidor volt, aki 1860-ban született Gyomán, 1935-ben halt meg. Ugye egy személyes nyomdát alapított nagyon fiatalon 1882-ben, és ebből nőtte ki magát aztán a ismert Kner nyomda. Elképesztő mennyiségű könyvet adtak ki, nagyon komoly minőségben, és rögtön hozzáteszem, hogy Kner Izidor mindamellett még egy normális életet is tudott élni, Netter Kornéliának hívták a feleségét, 6 gyermekük született. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy a századfordulóra, amikor ugye már kiteljesedik a monarchia, a polgári társadalma és a self-made man polgárok érvényesülni tudnak, addigra gyakorlatilag eljut oda, hogy évente mintegy 1500 nyomtatvány kezel a nyomda, folyamatosan kapják a megrendeléseket, és 20. századi még tovább fejleszti a nyomdáját. És hát méltó örököse, az az ember, aki úgymond egyre inkább átveszi tőle a dolgokat, az nem más, mint a fia Kner Imre. Idéznék tőle egy mondatot, ez így hangzik, hogy életem értelme nem az, hogy nyomdász vagyok, hanem az, hogy szolgálok. Ebben benne van az ő hozzáállása, hogy a nyomdászatot nem egy öncélú dolognak tekintette, hanem olyasminek, ami nagyon sok mindent hozzá tud tenni a kultúrához, meg az országnak a hagyományaihoz. És azon kívül, hogy ő is egy teljesen kiegyensúlyozott családi életet élt, 1917-ben házasodott meg, hát nagyon sokat tett azért, hogy valóban megújuljon a magyar könyvészet. Több korszakát tartják számon. Tehát volt az úgynevezett szecessziós korszak, ez még a század elő, ugye a szecesszió akkor uralkodik nagyon sok helyen. Ha meg a szecessziónak a nyomait akarjuk látni, akkor elég Budapesten sétálgatni, de hát Kecskeméttől Bajánál Szabadkáig nagyon sok Szegeden meg lehet ragadni ma is a szecessziónak az emlékeit. Volt egy olyan álláspontja neki, hogy egy jó tipográfus tud úgy könyvet csinálni, hogy semmilyen ábrázolás nincsen, csak betű, és mégis esztétikus, és mégis szép. És túlzott díszítettséget még a szecessziós korszakában sem szerette egyébként, de aki látott már egyébként Kner könyvet, szerintem elég karakteresen föl lehet ismerni. És aztán majd ezt váltja föl az úgynevezett barokk korszaka, ez egy teljesen más stílust fog hozni, visszanyúl a barokk korához, de itt sem áll meg, mert aztán még egy klasszicista korszaka is van neki. És ki tudja, hogy még milyen korszakai lettek volna, ha nem éri utol Kner Imrét a történelem rettenete, a történelem viszonyata. Vele ugyanis az történik, hogy 1938-szor a zsidó törvények miatt nagyon-nagyon sok mindentől vissza kell vonulnia, holott egy nemzetközileg elismert szakemberről beszélünk. Nemzetközi elismerések sorát kapja, egymás után kapja a megrendeléseket, Erdős Rönétől Balázs Bélánál, Szabó Lőrincig nagyon sok mindenkivel dolgozik, és emberi kapcsolatot is ápol velük. De sajnos ismerjük a magyar történelmet, hogy hogyan válik katasztrófává a 30-as évek második fele. Őt is kiszorítják minden pozíciójából, lényegében ő a nyomdát azt úgy, hogy tovább tudja vinni, és hadd idézem neki egy levelét 1938-ból. Ezt az akkor gimnazista fiának, Mihálynak írja, és akkor két idézet ebből a kötetből. A másik elfogultsága és elhamarkodott ítélete semmiképpen sem szabad, hogy az ember befolyásolja az önmagáról való ítéletében. Tisztességes és erkölcsi alapon álló ember úgy él, hogy folyton azt keresi, hogy neki a mi a jó és kellemes, hanem azt keresi, hogy mi a helyes eljárás, mivel nem okoz kárt másnak. És folytatom ezt a levelet. De éppen mert zsidók vagyunk, és mert mások ezt kétségbe vonják, tudnélik a magyarságokat, nekünk be kell bizonyítanunk, hogy értékes és jó magyarok vagyunk, ennek az egyetlen módja pedig az, hogy mennél több, mennél jobb, mennél értékesebb magyar munkát végezzünk. Hát ezt az embert sikerült kiszorítani a magyar közéletből, és
hát úgy látszik, hogy nem volt elég ez, Csaba, mint ahogy legtöbbször azt láttuk ezekkel az emberekkel, hogy hiába gondolták ők, hogy ennek értéke van, és volt ebben teljesen igazuk, mások egész egyszerűen más értékrenddel bírtak, és nem így gondolták.
Pontosan erről van szó, és az a katasztrófa az egészben, hogy ő tényleg azt a fajta polgári attitűdöt képviselte, aminek a lényege, hogy a polgár eltartja magát és a családját, ezáltal válik szabad polgárra, ugye az angol liberal szó eredetileg azt a polgárt jelentette, aki anyagilag független, ezért szellemileg is független. És megint csak idézném őt, hogy bármilyen sikeres eredményes munkálkodásnak csak az a része számít, amelynek a közhasznát látja, és amely az egyetemesség javát szolgálja. És mások pedig úgy gondolták, hogy ez az ember nem magyar, vagy nem elég magyar, és borzasztó véget ért az élete, ahogy az előbb említettem, ugye őt internálták. Vele együtt halt meg a táborban a felesége, az özvegy édesanyja, Kner Izidorné. A gyermekei haza tudtak térni, viszont Mihály 22 évesen öngyilkos lett, képtelen volt feldolgozni mindazt, ami vele történt. Ugyanakkor azonban szeretném olyan dologra is fölhívni a figyelmet, ami pedig azt mondhatja, hogy a Kner család tagjai között volt olyan, aki szerencsére át tudta vészelni ezt az időszakot, ez pedig nem más, mint Kner Albert. Kner Albert ugye az imént említett Imrének a testvére, és ő időben érzékelvén azt, hogy milyen irányba tart az európai és ezen belül a magyarországi politika, fogta magát, és emigrált az Egyesült Államokba. Egész egyszerűen képtelen volt itthon maradni. Ugye a testvére úgy ítélte meg, hogy lehetetlen, hogy megtörténjen az, ami aztán megtörtént. Feltette a kérdést, hogy de használ az én halálom az országnak? Nem használ, akkor ez nem történhet meg. Kner Albert más utat választott, kivándorul Chicagóba, ahol aztán egy rendkívül sikeres nyomdász lett belőle. És itt tennék egy kis pozitív visszacsatolást. Itt arról van szó konkrétan, hogy a Békés megyei levéltár nyugalmazott igazgatója, Erdély Szádám, aki rengeteget foglalkozott a Kner családdal, és volt is vendégünk ebben a műsorban pár évvel ezelőtt, legalábbis online formában, egész egyszerűen egymás mellé pakolta a Kner család magyarországi levelezését és 1940 és 1949 között az Amerikából érkező leveleket. Tehát nyomán Budapesten, Chicagón keltezett leveleket, amiből egy fantasztikus történet állt össze, ennek a családnak a históriáján keresztül meg lehet ragadni lényegében Magyarország történetének az egészét, és ebből meg is jelent szerencsére egy könyv, Levelek a Kner család életéből 1938-1949 címmel a Tények és Tanú sorozatba. Én mindenkinek jó szívvel ajánlom, hogy olvassa el, és hogy mennyire így van a dolog, mennyire érdekes a dolog, ez egy dolgot tennék hozzá. Ártatlanok címmel a Vígszínházba tavaly felolvasó színházi produkciót raktak össze belőle, és kibontakozik a család sikeressége, aztán pedig a tragédiája, és azon keresztül a magyarországi polgárosodás, és egyáltalán ennek a szegény szerencsétlen Magyarországnak a tragédiája 20. század derekám. Amikor Kner Imréről megemlékezünk, akkor érdemes arra is utalni, hogy mindig azt szokott elhangzani, hogy milyen társadalmi csapás érte az országot, hogy mennyi kiváló ember vesztette az életét a háborúban, aztán pedig a munkatáborokban, utána a kitelepítések következtében, a Málenki robotra hurcolás következtében, és mégis azt mondanám, hogy bármennyire szomorú társadalmi következményei vannak, mindig az embert lássuk, akinek az élete pótolhatatlan, és még iszonyúbbá válik a tragédia attól, hogy teljesen hétköznapi emberek is az áldozatává válnak ennek az őrületnek a 20. század derekám. Talán egy picit az ember nem is gondol abba bele, hogy ugyanolyan tragédia tud lenni egy utcai kéregető halála, mint egy kiemelkedő személyiségé. Ugyanakkor nyilván egy kiemelkedő személyiséggel tudjuk leginkább példázni azt, hogy mi történt ezekben az években.
Érdemes megemlíteni Kner Piroska szakácskönyvét, amelynek az egésznek a megkerült, egy érdekes megkerült, elveszett és megkerült szakácskönyvről Parti Nagy Lajos írt egy regényt. Egyébként a kedves hallgatónk is felhívta rá figyelmet, az Árnyék Porocska című regényről van szó, és Kner Piroska pedig a Kner Izidornak volt a legfiatalabb húga.
Így van, és akkor hívjuk fel a figyelmet még valakire, nevezetesen nem másra, mint Hajman Györgyre. Hajman Györgynek hosszú élet adott, 1914-ben született, 1990-ben 60 halt meg, és hát ő bizony Kner Ilonának volt a lánya, tehát ő egy Kner unoka, és valami egészen elképesztő teljesítményt tett le az asztalra abban a tekintetben, hogy a Kner családról mi mindent összeszedett, összegyűjtött. Nem beszélve, hogy ugyanezt megtette Miss Tótfalusi Kis Miklós, vagy Tótfalusi Kis Miklós kapcsán, akinek ugye azért mégiscsak van kötődése egy másik szakácskönyvhöz.
Érdekes egyébként, hogy annyi ilyen történetet fel lehetett volna sorolni, és elő lehetett volna venni, hogy egy kicsit nagyobb hangsúly van az idei holokauszt emléknapon. Mert én úgy érzem, hogy ez nem volt akkora hangsúly, legalábbis.
Pedig ugye kerek évfordulója van most ennek a szomorú eseménynek. Ugye 1945-ben szabadították fel a koncentrációs tábort.
Ja igen, bocsánat, a holokauszt emléknap csak később lesz, akkor lehet, hogy majd erre valamiféle kommunikáció azért születik.
Egyébként mi
remélem, hogy...
Bocsánat.
Szívből remélem, hogy valamit tudunk majd törleszteni az adósságból ilyen történetek felidézésével, annál is inkább, mert ugye az ember borzongva tapasztalja, hogy ma is van olyan vélemény, mely szerint nem is volt olyan nagy baj, ami akkor történt. Azt gondolom, hogy ha egy ilyen történetet végighallgatunk épp lélekkel, akkor nincs miről beszélni.
Nincs, de hát ezeket a véleményeket nem is érdemes ide idézni.
Viszont a Kner hagyatékkalnak a további sorsáról, illetve nyilván amikor ugye a szocialista állam berendezkedés teret nyert, akkor ezeket a vagyon elemeket is
államosították. Uh-huh. Természetesen, idézőjelben természetesen. Tehát ugye a magyarországi polgárság tragédiája az tényleg az volt, belétve a zsidó polgárságot is, hogy át kellett élniük a kirekesztő törvényeket, a háborút, és hogyha valaki még életben maradt, akkor meg ezek közül, hogyha valaki tehetősebb polgár volt, akkor azzal kellett szembesülni, hogy utána meg kizsákmányoló kapitalistának, karvajtőkésnek minősült, és az állam ismét rájuk csapott. Tehát számos ilyen történetet tudunk, sajnos ez történt a Kner családdal is.
Igen.
Csaba, nagyon szépen köszönjük, mert megint rávilágítottál egy kicsit erre a ismerős, de ahogy András fogalmazott, ismeretlen családra.
De a hallgató elismerése a lényeg, nem a miénk, azt írja az egyik hallgatónk, hogy in memoriam Kner Imre, már megint az az érzésem, többet tanul a lányom töriből, mikor hiányzik a suliból. A legtöbb mi kapható, nem Csaba?
Én azt gondolom, hogy igen, és ami ennél sokkal fontosabb, hogy csak egy, vagy két, vagy tíz ember felkapja a fejét arra, hogy egyszer köztünk éltek Kner Imre, és nem csak, hogy köztünk élt, hanem alkotott is, akkor már nem beszélgettünk hiába.
Igen, végszólag is tökéletes.
Köszönjük, köszönjük. Csaba, további szép napot, jó munkát neked. Kívánok. Katona Csaba beszélt tehát Kner Imréről, illetve magáról a Kner családról. Egyébként 135 éve született Kner Imre, a magyar könyvkiadás megújítója, és szakított ugye akkor tipográfiai gyakorlatával, megalkotta a barokk tipográfiát, érdemes rákeresni a könyvek kinézetére, meg egyébként a Kner család történetét átnézni, illetve tényleg elolvasni akár egy kis cikket Parti Nagy Lajos könyvének kapcsán a Kner Piroska szakácskönyvéről, az is egy nagyon-nagyon érdekes történet. Közben ezt kiguberáltam, hogy mi volt itt a tévedésem alapja. Ugye van a nemzetközi holokauszt áldozat emléknap, ez január 27-én volt, és a magyar holokauszt áldozat emléknap pedig áprilisban van. Én azt a béli, hát hogy is mondjam, elégedetlenségemnek tettem, vagy adtam hangot, hogy nem nagyon volt szerintem erőteljes kommunikáció január 27-én ezzel kapcsolatban, vagy legalábbis mellettem ment ez a dolog el, reméljük, hogy majd áprilisban lesz. Na, következzen egy másik érdekesség. Egyszer mondtam itt a múlt héten talán, vagy az előtti héten, hogy ez a zenekar valakinek a szóló projektje, és akkor kinevetett az egyik kedves hallgató. Ahogy egyébként most abszolút egyest kaptam kémiából, amikor mondtam, hogy az 5 a semleges pH, igaza van a hallgatónak, tehát hogy a 0 és a, vagy az 1 és a 14 között nézzük, és a 7-es a semleges. Én az Andinak az 1-től 10-es skálát mondtam, itt már elrontottam, valóban egyest kaptam kémiából, de majd pótolom a hiányosságaimat. Viszont van egy olyan zenekar, akinek eredetileg az volt a neve, hogy Say Hi to Your Mom. Aztán ezt lerövidítették, túl hosszú volt, Say Hi-ra, és a zenekar azért zenekar, mert ugyan egy szóló projekt, ami azt jelenti, hogy Brooklynban született Eric Elbogen csinálja ezt az egészet, és ő játsza fel általában a legtöbb tracket, külön trackenként külön hangszereket, tehát multi-instrumentalistáról beszélünk. Azért, amikor fellép, és egyes stúdió felvételeken kellenek neki háttérzenészek, stúdiózenészek, akikkel együtt dolgozik. Úgyhogy mégiscsak egy zenekarról van szó, de ennek ellenére mégiscsak egy szóló projektről van szó. Most már Seattle-ben él, indie rockot játszik, elég sok lemeze jelent meg, és nagyon sokat használtak fel reklámokba, filmekbe. 2009-ben jelent meg egy kiváló lemez, az Ooze and Az, erről következik az a szám, aminek a címét nem mondom ki, mert csomó egymás után.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
No, hát akkor nézzük, hogy milyen hangulatban zajlik a tőzsdei kereskedés. Ma reggel kalózunk, kedves Hugo üzletkötő lesz. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Hello!
Szép reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
No, hát lássuk, mennyi az annyi forgalom, árfolyamok, minden érdekel. Milyen a hangulat a Budapest, és talán az európai kereskedés is érdekes lehet, hiszen a BUX alig, ha mozog függetlenül más piacoktól.
Nagyon-nagyon jól mondod, hogy tegnap meg a hétvégi hírek folyamán nem annyira tudott jó hangulatban nyitni a piac. Tegnap az összes amerikai vezető index pirosban zárta a napot, és ez a rossz hangulat átragadt mára is szinte. Az európaiak közül egyik sem tud emelkedni, se a francia index, se az angol, se a német. A francia index -0,4%-ban van jelen pillanatban, a brit index 0,5% esésben van jelen pillanatban, a DAX pedig közel 1%-os mínuszban van. jelen pillanatban.
De hát az hogy lehet, hiszen még... finomított azóta az elképzeléseken Donald Trump, ugye gyakorlatilag egy hónapos határidő kitolás van Kanada és Mexikó irányába, a Kína, és vissza is fordultak az amerikai indexek ezután, tehát hogy beindult a korrekció, és Ázsia pedig úgy tűnt, hogy pozitívan kezelte ezt, úgyhogy lehet, hogy valami más van még emögött. Lehet, hogy a kínai félelem maradt meg, mert a Kínával szemben viszont ugye tovább folytatódik a vám hadjárat.
Hát na, de ugye, igen, de ez nem azt jelenti, hogy nem fog átragadni Európára is ez. Uh-huh. A kínaiaknál hatalmas felvásárló piac, akár az autószektort nézzük, ugye az a németeknek nagyon jelentős részét adja a GDP-nek, és ez azért viszi magával akár a hangot is. Aha. Ettől függetlenül csak eltolódtak a megbeszélések, vagy a vámháború mondjuk azt, hogy eltolódott, de ettől függetlenül ugyanúgy a levegőben van, és most itt minimális pánik van, és lehet a befektetők átcsoportosulnak a kötvénypiacokra is. Egy kicsit is próbálnak diversifikálni, és nem feltétlenül a kockázatos termékeket keresünk, hanem a kockázatkerülőbb terméket, legyen az magyar állampapír, legyen az francia, német állampapír, és ezek felé.
Jó, értem, oké. Akkor nincs túl jó hangulat, magyar piac pedig ezzel a flow-val megy.
Nagyjából mondhatni. A BUX jelen pillanatban 1%-os mínuszban van, 84.639 ponton, az OTP 23.800-on, a nyitás óta jelen pillanatban közel 1 milliárdos forgalommal, 0,2%-os mínuszban, a MOL esett a legnagyobb a nyitás óta, 2854 forinton van, 0,42%-os mínuszban. A Richter nyitás óta nem nagyon változott, 0%-os változás, 10.280 forinton van. Az M-Telekom pedig a Blue Chip-ek közül egyetlen, amit tud emelkedni, 1398 forinton van, 0,29%-os pluszban, ugye forgalom jelentős részt az OTP viszése miatt a BUX Index is mínuszban van.
Oké. Okay.
Nézzük akkor egy kicsit a devizapiaci történéseket. Stabil az elmúlt napokban a forint, most is?
Mondhatni. 408-as árfolyam plusz egy forintos sávban ingadozott az elmúlt napokban a forint. Jelen pillanatban 1 euróért 470 és 95 fillért kell fizetni, még 1 dollárért a bankközi devizapiacon 395 forint és 10 fillért.
Uh-huh. Oké. Okay. Van valami piacmozgató esemény a csőben?
Délután lehet amerikai munkaerőpiaci adat. Talán az, ami így kiemelt fontosságú lehet, hogy figyelik a befektetők. Ezen kívül más európai vagy amerikai hír nem nagyon lesz, ami akár az eurodollárt befolyásolni tudja.
Oké, nagyon szépen köszönjük, jó kereskedést, mi más kívánok.
Köszi szépen, sziasztok.
Szervusz.
Kedves Hugo üzletkötővel beszélgettünk.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Jöjjön akkor a nagyon mély hangú bariton. Hát legalábbis a kinézetéhez képest, majd egy ilyen vézna rocker gyereknek néz ki, Sawyer Hill, egy iskolai rockzenekarban kezdte, aztán hamar felfedezték, elég komoly megtekintést kapott az első pár single, ami kijött tőle, és nagyon dinamikusan próbálja felrázni itt a kedreggelünket. Remélem sikerül neki, mert hamarosan jövünk az Art and Antique kiállítás és vásárral kultmogó rovatunkban. Ez a 7. ilyen lesz. Arról fogunk beszélgetni, hogy hogy indult az egész, és hogy milyen programok lesznek a vásáron.
A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Többször beszéltünk már róla szerencsére, de most itt van a 7. Art and Antique kiállítás és vásár. Itt van velünk a telefonvonal túlsó végén Tausz Ádám, a kiállítás főszervezője. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Aki nem tudná, miről van szó, annak egy gyors talpalót tartsunk.
hetedik Atlantikról beszélünk, ugye a Bálnában kerül megrendezésre ezen a hétvégén. 2019-ben szereztük az első Atlantikot, ami a legfontos, a leglényegesebb, hogy ez egy klasszikus és kortárs vásár, tehát mind klasszikus, mint egy kortárs műtárgyak, képzős iparmészeti tárgyak megtalálhatók itt a Bálnában.
Uh-huh. Alapvetően hogy épül fel, hogy kell elképzelni, hogyha valaki bemegy a Bálnába, akkor mit, hol talál?
Hát ugye, hogyha bejön valaki a Bálnába, akkor hát eleve van közel 50 kiállító, és van több ezer műtárgy.
Az elég feltűnő lehet, gondolom, tehát olyan nagyon sokat nem kell keresni a Bálnában.
Nem, igen. Tehát az ember feljön az első emeletre, és tulajdonképpen egyből képekbe botlik, és ami nagyon jó és érdekes, hogy nagyon tág spektrumban mozog, tehát hogy szőnyegek, ékszerek, festmények, iparmészeti alkotások, kézművesi alkotások, egész 1850-től festmények találhatók a mai korig, illetve van 13. századi kódex is megtalálható, itt például Vécsei tábornok, aradi vértanok a kardja is az egyik standon, hogy meg lehet vásárolni. Tehát rengeteg érdekesség van.
Már felcsillott Mihálovics András szeme.
Priviben kérnék egy tájékoztatót, hogy eséllyel indulok-e, vagy hagyjam. Minden.
Igen.
Nem tudom, hogy pontos összeget el lehet árulni, azért
igen,
András rögtön szóltalózik.
Igen, tehát a pontos összeget nem tudom elárulni, de ennek az értéke körülbelül 5 és 20 millió forint között van valahol, tehát tághatárok között mozog.
Nem veszek lakást, inkább Vécsei tábornok kardja. Igen. Na, menjünk tovább, mert hogy ez egyéni szoc probléma, hogy én ennek onnan teremtem elő a fedezetét.
Most az antik tárgyaknál ragadtunk meg, de azért én úgy látom, hogy egy kicsit áttolódott a hangsúlyam a kortárs művészetre.
Igen, hát ugye elég sok kortárs bolya van, de idén, tavaly kicsit átoltam a hangsúlyt, de idén nagyon figyeltünk rá, hogy megmarad az 50-50% ugye a kortárs a klasszikus anyag között. Aha. És több olyan galéria is részt vesz most a vásáron, akik klasszikus anyaggal jönnek ki. Tehát bútorral, festménnyel, és nem a 1870, tehát nem kortárs anyaggal jönnek, hanem igazi klasszikus anyaggal jönnek ki.
Közben azt látom, hogy két másik vásár is csatlakozik a szervezésedben a Budapest Art & Antique-hoz.
Igen, ugye nekünk három vásárunk van. Van ugye, hát ilyen idénnyitásként ugye van az Art & Antique, az aukciószezon, tavaszi aukciószezon előtt van, és tulajdonképpen a szakmának a megnyitója. Van Balatonfüreden egy olyan klasszikus kortárs vásárunk, ugye a Füred Art Week, ami szintén egy négy napos rendezvény Füreden, illetve van ősszel pedig, szeptember végén pedig van egy nemzetközi kortárs vásárunk, ami csak kortárs vásár, tehát ott nincsen klasszikus anyag. 1970-es évektől lehet csak műalkotásokat hozni, például van egy szakmai zsűri, csak olyan galériák vehetnek részt, akiknek saját művészeik vannak, csak a saját művészekkel jöhetnek. Ott egy viszonylag szigorú kritériumrendszer van a szeptember végi vásárnál.
Kicsit olyan ez, mint egy ilyen kiállítás fesztivál, de hogy az a kérdés, hogy vajon a piac az mekkora, tehát hogy van-e akkora kereslet, hogy eltartson a piac egy ilyen nagy megarendezvényt?
Igen, van, tehát kereslet abszolút van, ugye műtárgyra fektetni jó, én azt gondolom, hogy most szabadulnak fel ugye a kamatok is, ugye MÁB-ból, stb. Állampapírokból, értesen el lehet költeni nálunk, tehát lehet vásárolni műtárgyakat, jó befektetés, ezeknek van kiszámítható jó hozama, például, hogyha jót vásárol az ember, egyrészt másrészt pedig az sem elhanyagolható, hogy olyan egy esztétikai élmény is, tehát hogyha mondjuk egy aranyrudat vesz valaki, és berakja mondjuk a széfbe, soha nem látja, hogyha pedig vesz egy festményt mondjuk, nem tudom én, 100 000 forint és 10 000 forint között, az kirakja a nappali falára, vagy ahova éppen szeretné, és tudja mindig nézni, és gyönyörködni benne.
Hát ezért vesznek egyesek nem aranyrudat, hanem aranyrudat, de nyak égformájában, és így azzal jönnek-mennek, hogy azt lehessen látni. De ez egy másik kategória. Ha a piacról azt mondod, hogy van kereslet, és hogy jó befektetés, illetve jó, és meg is éri. De ez mit jelent? Egy kicsit ki tudod fejteni?
Azt, hogy megéri, ezt egy sem
hát nem, hogy milyen a piac alapvetően, igen, tehát, hogy tényleg gyűjtőkkel beszélsz, galeristákkal, ők mit mondanak?
Igen, tehát gyűjtök abszolút egy táguló gyűjtői körről beszéltünk. Ugye beléptek a gyűjtői körbe a fiatalabb gyűjtők is, akik mondjuk a 25 éves korosztálytól felfelé vannak már. ők egy elég komoly szeletet hasítanak, vagy kezdenek kihasítani, mert abba gondol bele az ember, hogy 25-30 éves menő munkára rendelkező fiatal tud már vásárolni pár százezer forintért is akár képet, és elindul ezen az úton, és akkor egyre több képet tud, vagy festményt, vagy műtelet tud vásárolni magának. Ők egy nagyon fontos szelet ennek a gyűjtői körnek. Őket még azért edukálni kell, sokat tanulnak, ők kiáltásokra járnak, fedezik fel így a piacot, és van egy másik gyűjtői kör, az idősebb gyűjtői kör, ők pedig fele-fele arányban körülbelül klasszikus és kortárs festményeket gyűjtenek. Ugye épp ezért jó a mi vásárunk, mert a teljes gyűjtői kör megtalálható pont amiatt, mert hogy van klasszikus, van kortárs anyag is a vásárunkon.
Hogyha azt nézzük, hogy megjelent ez a korosztály, ez tök jó hír egyébként szerintem, és hogy hajlandóak akár pár százezer forintot is már áldozni erre, biztos, hogy menő is, hogy mondjuk festmény, de a festményen kívül szóba jön-e más is, tehát mondjuk plasztika, szobor, bármi, ami kicsit ugye elhanyagoltabb kategória.
Igen. A szobor most különben új korát éli, főleg a kültéri szobrok, én azt látom, hogy most már kertekben is elkezdtek az emberek vásárolni szobrokat, tehát nem csak beltéri, hanem kültéri szobrokat is. Nálunk is elég sok szobor van, plasztika is van, de iparművészeti tárgyak is vannak nálunk. Ami még nagyon-nagyon jól működik és jól megy, ugye az ékszer, ugye két nagy ékszer kiállítónk is van, klasszikus és kortárs anyagban is, ami szintén nagyon-nagyon kellene. Most. A fiatalok pedig a fiatal korszak pedig az jellemző, hogy ők inkább a festmény iránt és a bútor, a art deco bútorok, vagy mondjuk a retro bútorok iránt érdeklődnek, illetve a 70-es évek utáni ma még élő kortárs festőknek a képeit vásárolják, mert náluk az nagyon-nagyon divatos dolog, hogy elbeszélgetnek, találkoznak a művésszel, tehát tudnak vele
elkezdenek gyűjteni egy majdani életművet, az izgalmas, igen.
Igen.
A helyzet? Az art deco bútorok mellett én azt látom, hogy elég nagy felfutása van a kicsit későbbi, illetve hát sokkal későbbi, de 60-as évektől, 50-es, 60-as évektől induló ilyen space age bútoroknak. És ezeknek a reprodukcióinak is, amik ugye az ilyen nyugati világban elterjedtek, de ezeket reprodukálták a szocialista országok művészei, tehát azt látni, hogy egész komoly tételek vannak ebben, mármint pénzben tételek.
Igen, nálunk is van például két kiállító, aki, hát én retro bútoroknak hívom, ez a 60-as, 70-es évekbeli bútorokról beszélünk, vagy kis tárgyakról is, amiknek nagyon nagy piaca van különben. Az embereknek így nagyon-nagyon tetszik, és hiszen sokat is vásárolnak belőle.
Meg hát tehát funkcionális ez még, ugye, tehát, hogy lámpaburák, lámpák, kiegészítők, stb. Tehát használni is lehet ezeket, miközben eléggé magasra felmentek az árak.
Igen, és ugye az emberben, tehát mondjuk ennek a boomer korosztálynak még van is egy olyan élmény, hogy látta még a nagyszüleinél is, meg a nappaliban, meg igen, és egy kicsit még úgy jobban kötődnek is hozzá, azt gondolom.
Vécsei tábornok kardjáról jut eszembe egy kis piacellemzést a fegyvergyűjtékről. Ez egy nagyon szűk szelet, gondolom én, nem lehetnek olyan nagyon sokan.
Igen, szűk szelet, de azt kell, hogy hozzátegyem, hogy azért ma Magyarországon van egy elég komoly vadásztársadalom is, akik szintén gyűjtenek régi fegyvereket. Uh-huh. Tehát, hogy ennek azért van egy komoly gyűjtői köreit, itt nem csak Magyarországon, hanem külföldön is értelemszerűen.
Azt kérdezi a kedves hallgató, hogy milyen feltételekkel juthat be valaki kiállítónak, vagy ez már most megtelt?
Hát most már semmilyen.
Vagy semmilyen, vagy hogy működik ez?
Hát most már semmilyen nem, mert ugye már pakolunk, tehát most már kiállítók installálnak, teljesen tele van a bála, közel 6000 négyzetméteren állítanak ki a kiállítók, ugye közel 50 kiállító, és hát van egy olyan 17 galériás várólista ugye a jövő évre.
Tehát akkor érdemes kontaktálni mondjuk, és keresni kisebb ilyeneket, ahonnan majd dobbantóként be lehet a bálnába kerülni. Oké, mikor van az egész?
Csütörtökön nyitunk, tehát csütörtökön reggel 10 órakor nyitunk, és vasárnapig, tehát 4 napon keresztül van nyitva a vásár, 10-től 19-ig, illetve szombaton este van a fiataloknak egy húz eseményünk, ami egy kerekasztal beszélgetés, külön tárcvezetés, egy kis ronzen a háttérben, pezsgőzés, ez 11-ig tart, tehát ott hosszított nyitva tartásunk van szombat este.
Hát akkor sok sikert a hetedikhez is, és várjuk majd a fejleményeket. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen, én is!
Tausz Ádámmal beszélgettünk, az Art & Antique kiállítás főszervezőjével február 6 és 9 között, tehát a bálnában.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Már is repülsz a bálnába, mi András?
Igen.
És nehogy reméled, hogy kihúzhatod hüvelyéből az ez tábornok kardját, és megpörgetheted a levegőbe.
Ugye? A négy égtáj
felé. És elkiálthatod, igen, hogy jó reggelt kívánok.
Nem azt kiáltom.
Akkor melyik a te kedvenc kuruc nótán?
Előre fiúk, ha hátra
akkor... Reám, ha ezt hagynám.
Előre dicsőség, hátra a kartács, ezt mondanám.
De nincs valami, amit így... Te szerintem a fehérvári huszárokat énekelted, tehát oda jártál, nem?
Nem. Nem.
Nem, akkor a dunaújvárosi huszárokat énekelted? Agárdon mit énekelted?
Esik az eső, azt szoktam énekelni. Ázik a heveder, az megvan? Nincs meg,
az a tihany, azt tudom melyik, az a Simon Jómesterbe volt.
Meg a Kesselyűt, azt szoktam énekelni, az egy bolgár népdal, arról szól, hogy hogyan...
Kesselyűt?
Igen.
Egy csomó népdal énekelési verseny.
Bolgár népdal, hát azt hiszem huszárdalokat énekelsz.
Nem.
Bolgár huszárok is vannak.
Csalódtam benned, András.
Hát az egy harcos nóta, arról szól, hogy jöjjenek a Kesselyük, és lakmározzanak híres harcosokból, mert hogy ennyi marad.
És mikor énekled el nekünk?
Soha az életben.
Már a Mihálovics,
ti nem tudtok nekem fizetni.
És bolgár nótákat énekel.
Miért? Azért, hogy érjük utol.
Tudtam, látod? Elkezdtem felkérdezni, csak most jutott rá, hogy
őt. Igen, mert közben pergő tűzbe kerültem, mert értem. A Smici meg puszit ajángat egy bolgár népdalért cserébe.
Figyelj, én azt megnézném. Tehát akkor mondom, én is ajánlanék, de szerintem az nem olyan vonzó.
Rendezzünk egy csapatépítőt, megmondom, hogy mit kell, hogy hozzatok rá, és akkor egy pár lesz óra múlva elő fog ez kerülni ingyen is.
Oh.
Na, jó. Akkor ez jól hangzik. Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen, én itt leszek holnap is, mert hogy én vagyok az állandóság a stábon, legalábbis ezen a héten.
Már utána meg ki lesz itt én, meg aztán is én, ne szívass már, itt micsoda. Leszek én is, majd csak holnap nem.
Igen, miért?
Holnap máshol leszek.
Miért? Mert az Ács mit csinál?
Tessék.
A többit a fantáziátokra.
Vagy nyaral, vagy koncertem van.
Vagy nyaral, vagy koncertem van.
Nem, az is igen. Lehet, hogy nincs itt.
No, köszönjük szépen, a mikrobiomra nagyon figyeljünk oda, miképpen a bulgár GDP termelő képességre is, ezekkel a jó kívánságokkal zárjuk a mai Millás reggelit, a viszont hallásra holnap.
Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.